Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Törös Editet köszönthetjük a Mária Rádió stúdiójában, aki reumatológus, belgyógyás szakorvos, főorvos, ezen kívül a második kerületi reumatológiához tartozó mozgásszervi rehabilitációs központ vezetője, és nem utolsó sorban Budapestér díjas. Sok szeretettel köszöntöm dr. Törös Editet. Legyen szíves, ossza meg velünk a választott idézetet.
Bizony, mondom nektek, amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek. Máté evangéliumából idéztem. Valószínűleg azért szeretem annyira ezt az idézetet, mert úgy érzem, nekem szól. Úgy érzem, mintha Jézus nekem is mondaná ezeket a szavakat. Azért is áll nagyon közel szívemhez ez az idézet, mert én, aki évtizedek óta nap mint nap beteg emberekkel foglalkozom, nap mint nap 30-40 beteg keres föl abban a reményben, hogy gyógyulást kap, megértést kap, meghallgatást kap, és ez a gyógyítorvos részéről nagyon sok energiát igényel, hisz a beteg ember, aki orvoshoz fordul, az az orvostól nem csak gyógyítást, hanem lelki megerősítést is vár, vagy esetleg vigasztalást. De hogy az orvos ezt a betegnek adni tudja, és személyiségével ezt a gyógyulást vágyó beteg fele kisugározni tudja, ezért az orvosnak belülről is töltekezni kell. És ezt a nagy belső töltekezésnek fő forrása a hit. Mélyen vallásos családba születtem, orvos-művész családba, és kisgyermekkorom óta a családban tapasztaltam, hogy milyen fontos az emberek segítése, az emberek meghallgatása, a törődés, a türelem, és úgy nőttem fel, hogy ez nekem szinte természetes. Családom nőtagjai mind szerzetesi iskolában jártak. Édesanyám a Notre-Dame-ákhoz, keresztmamám, nagymamám az Orsolyákhoz. Tehát a elhivatottság, a szerzetesi gondolkodás, a Jóistennel való nap mint nap közvetlen kontaktusra való törekvést szinte az anyatejjel szívtam magamba. És a idézet azért is annyira közel áll a szívemhez, mert amikor egy fárasztó rendelés végén még kitekintve a váróba néhányan ülnek, akkor az embert ugye elfogná a fáradtság. De amikor mindig arra gondolok, hogy vajon mi hozta azt a beteget olyan későn az orvoshoz, vagy miért tudott csak ilyen későn jönni, és akkor mindig erőt merítek ebből az idézetből, és nem a magam esetleg fáradtságára gondolok, hanem arra, hogy mit tudnék vele segíteni. Hiszen a rászoruló, szenvedő emberben az ember mindig a szenvedő Krisztust látja. És ebből a belső felfogásból, ebből a belső töltekezésből kap az ember nagyon-nagyon sok erőt, hiszen több mint 40 éve vagyok a pályán, és úgy érzem, hogy hit nélkül és a mindennapi hitből fogadó erőforrás nélkül és a szűzanya támogatása nélkül ezt ilyen lelkesedéssel, ilyen töltekezéssel a mai napig nem lehetne végezni.
Vissza tud emlékezni valamilyen olyan eseményre, olyan történetre, amikor esetleg ez a fajta segítő szándék egy konkrét gyógyítás esetén ténylegesen megmutatkozott?
Az a csodálatos dolog, hogy nem csak egyszer, hanem pályán során többször is tapasztalhattam az égi segítséget, mert az ember igyekszik, ugye a beteg meghallgatása, anamnézis felállítása, diagnózis felállítása kapcsán van egy terv, van egy elképzelés. De azért van, hogy az ember elakad, és akkor egy picikét megtorpan. Itt hadd tegyem hozzá, hogy én ott lakom a Margit körúton, a Ferences templom közelében, gyalogjárok a munkahelyemre, és a Kapás utca fele menet minden reggel beugrom egy percre a Lurdi kápolnához, és fohászkodom egyet a szűzanyához a jó döntés kegyelméért. Mert a jó döntés az egy orvos életében nagyon fontos. Kórházi orvos koromban hetek álltak rendelkezésre a diagnózis felállításában, de a járó betegellátásban, ami mondjuk az életnek a nehezebbik oldala, ahol 10 perces, negyedórás váltásban más és más beteg, más és más diagnózis, nagyon fontos, hogy rövid idő alatt a helyes döntés, akár diagnózis, akár kórházi elhelyezés, akár műtétnek a megítélése, és ezt külön kegyelem nélkül nem lehet elvégezni. Előfordult, hogy egy súlyos beteg volt a rendelésen, és éppen nagy dilemma kellő közepette voltam, és gondolkoztam, hogy hát hova is lehetne ezt a beteget beutalni. És erre megcsörren a telefon, és az az idegsebész kollégám, akivel legutoljára az egyetemen találkoztam, megszólal a telefon másik végén. És az üdvözlés után rögtön rátérek a lényegre, hogy hát téged az egek küldtek, itt fekszik a vizsgáló asztalomon ez a beteg, mit lehetne vele tenni? Ó, hát rendelj egy mentőt, várom, és ha kell, azonnal megoperálom. Vagy jön egy súlyos beteg, gondolkozom, hogy hogy és mint lehetne elhelyezni, de jó lenne, de ugye a kórházi előjegyzési rendszerben egyetlen egy szabad hely nincs. Erre megcsörren a telefon, valaki lemond egy helyet más okok miatt. Ott fekszik a beteg az asztalon, már másnap el tudom helyezni. Vagy idős néni, ugye a második kerületben nagyon sok az idős ember, idős, magányos ember, 80-100 év közötti korosztály, ugye a családok szétszélettek, felgyorsult az egész élet, és ez a korosztály nagyon nagy számban keresi fel a rendelést, nem csak azért, hogy valamilyen fáj, hanem hogy elmondja, elpanaszolja, meghallgassák. És az egyik is idős betegem éppen elpanaszolta, hogy kellene neki egy segítő, mert bizonyos tevékenységeket már nem tud ellátni. És egész véletlenül akkor látogatott meg az egyik ferences nővér, a Mira nővér, aki kim volt a váróban. És erre beszólítom, mondom, Mira nővér magát, a szűzanya küldt a mai napon. Múltkor nekem említette, hogy tudna vállalni idős betegnél naponta 1-2 órát segítésre, gondozásra. Mondom, ez még mindig fennáll? Hát persze, hol az a beteg? Hát mondom, itt van ez a drága idős hölgy, itt ül a széken. És ő, amilyen nagy-nagy szorongással készült, hogy időpontot kér, és mikor jön a rendelésre, és hogy jöjjön elő ezzel a problémával, ami nem betegséggel kapcsolatos, hanem más jellegű, de hát ez az életének a kulcs kérdése. És akkor a jóisten akkor küldi a Mira nővért a váróban, aki már pár évvel ezelőtt mondta, hogy nagyon szívesen vállalkozna erre a feladata. Mira nővért behívjuk, és egy fél perc alatt megoldódik. Nagyon gyakran van az életben, hogy az ember valamire készül, tervezi, és valahogy nem sikerül. És drága édesanyám mondta mindig, hogy soha ne bánkódjunk, a Jóisten megadja a szabadságot, a lehetőséget, hogy elképzeléseinket megvalósítsuk. De ha valamit nagyon szeretnénk, mindent megtesztünk és nem sikerül, akkor annak valami oka van, a Jóisten másképp gondolja. És nagyon sokszor tapasztaltuk, hogy komoly, nehéz dolgok, amik hónapon keresztül nem oldódnak meg, jön egy telefon, egy találkozás, és a legnehezebb dolog egy fél perc alatt játszik könnyedséggel megoldódik. És ez égi segítség. Ez a Jóisten szeretete, a Jóisten akarata, az ő gondoskodása, a szűzanya védelme, ami végigkíséri az egész életemet. Én a második világháború utáni turbulens években születtem, és mikor készültem, édesanyám nagyon sokat imádkozott a szűzanyához, hogy hát ezekben a nehéz években csak egy egészséges kislánya szülessen. Ifjú szülésznő gyógyász volt édesapám, és nagy örömmel vártak, és kislánynak születtem, és ezért édesanyám a szűzanya iránti hálából az Edit Mária nevet adta. És egy életen át a szűzanya gondoskodását, a szűzanya védelmét, oltalmát érezte az egész családunk, és én jó magam is.
Az orvosi pályára hogyan került? Mikor döntött el, hogy ezzel szeretne foglalkozni?
Tulajdonképpen családomban az egészségügyi szemlélet az gyerekkoromtól fogva benn volt, de édesapám egy aktív, manuális ember volt. Édesanyám nővére, keresztanyám, ő volt tulajdonképpen az a gondoskodó, egészségügyi példakép, Rockefeller ösztöndíjjal végzett gyémántdiplomás zöldkeresztes védőnő, akinek oroszlán szerepe volt Magyarországon a tüdőgondozói hálózat kialakításában, a Morbus Hungaricus, a TBC-nek a felszámolásában. Az ő nap mint nap elesett tüdőbetegeknek a gondoskodása, felkutatása volt az a példakép, ami az amúgy is gondoskodásra, odafigyelésre nyitott kis egyéniségemet megindította. Nagyon sokáig párhuzamosan ment az orvosi pályaválasztás és a zenei pályaválasztás. 5 éves korom óta zongorázom, most is jelenleg is aktívan, és hát a zene az olyan fontos helyet játszik az életemben. Ha leülök a zongorához, akkor szinte megszűnik körülöttem a világ, és ebben a nem könnyű hivatásban mind a mai napig az imádság és a csend és az elvonulás mellett ez a legnagyobb lelki feltöltődésem. De ahogy haladtak az iskolás évek, egyre jobban megerősödött bennem az orvosi hivatás iránti elkötelezettség. Bár zongoratanárnőm, aki egész 102 éves koráig volt az életemben, 5 éves koromtól nagyon szerette volna, hogyha zongoraművészi pályára megyek, de én az orvosi hivatást választottam. Mindig az vonzott, és ezt a családom körében is láttam, hogy hivatást szerettem volna választani. Mert úgy éreztem, és ezt egy idős ferences atya is még kiskoromban, akinél első áldozó voltam, Paszkál atya, úgy fogalmazta, hogy Editke, téged a Jóisten sok ember számára teremtett. És a családomban is ezt tapasztaltam, a hivatásnak a szeretetét. A hivatás az nem egy munkahely, az nem egy munkaidő, hanem az embernek az egész lényét áthatja. A hivatásnak nincs eleje, nincs vége, a hivatás az egy életmód. Hivatás orvos vagyok, ha elmegyek az operába, orvos vagyok, hogyha a strandon valaki rosszul lesz, orvos vagyok, amint felszáll a repülőgép, és segítségre van szükség. Tehát nem tud az ember a bőréből kibújni. A hivatás az egy teljes önátadás, teljes odaadást igényel, és ez betölti az embernek az egész életét, áthatja minden sejtjét, és boldoggá teszi az embert. És én csak Assisi Szent Klárát tudom idézni, aki így szólt a testvéreihez, hogy ismert fel hivatásodat, és adj hálát érte minden nap. Istennek legyen hála, ez nekem megadatott, és én is hálát adok ezért a Jóistennek minden Isten áldott nap, hogy olyan családba születtem, olyan neveltetésbe részesültem, ami megadta a szeretet teljes, biztos hátteret. Édesanyám a művészet terén volt kimagasló, kreatív egyéniség, ő alapította Magyarország első exportművészeti cégét, egész országra kiterjesztve. Nagynénikém a TBC felszámolásában volt úttörő harcos. Édesapám alapította meg Debrecen első mentőszolgálatát, tehát nagy alkotó, kreatív emberekkel voltam körülvéve, és ezt a kreativitást, az alkotni vágyást, amivel szebbé, jobbá, gazdagabbá tudom tenni mind a betegeknek az életét, mind a mai napig arra törekszem, hogy a hozzáforduló betegek vagy a kerületnek az életminősége az jobb legyen. Erre adott nagy lehetőséget az 5 évvel ezelőtt megindult mozgásszervi rehabilitációs központ, ahol beindítottuk a Nordic Walking oktatást, speciális gyógytornákat, oktató filmeket sugárzó televízió a váróban, hogy a várakozó betegeknek a továbbképzése is biztosítva legyen, és ez mind egy egész embert kíván. És ez volt a megkapó gyerekkoromban, amikor keresztanám hazajött egy-egy nehéz nap után, és mesélt egy-egy történetet, hogy egy mindig egészségileg, mind gazdaságilag egy válságban lévő családnak hogy tudott segíteni, milyen tanácsot adni. És akkor mondta drága édesanyám, aki maga volt a optimizmus, a vidámság, a keresztény derű, nálunk a családban helye nem volt a szomorúságnak. Akármilyen nehéz probléma volt, édesanyám meghallgatta, mi mindig egymást mindig meghallgattuk, de a szomorú helyzetben rögtön olyan derűs oldalra fordította a dolgokat egy jézusi bibliai idézettel, hogy végül mindenki kacagott a végén, és a bánat és a fájdalom elmúlt. És akkor mondta keresztamám, hogy ne felejtsük el, hogy a Szentléleknek egy ajándéka a jó tanács. Tehát a tanácsadás, ugye ő mint védőnő tanácsadási fogadónapjai voltak többször, és az ő neve egy fogalom volt a betegeknek és a gondozottaknak a körében, hogy én csak a Márta nővér fogadó napjára szeretnék elmenni, mert olyan tanácsot ad, amit egy életre meg tudok fogadni. Tehát az embereknek nem csak a sima gyógyítása, hanem életminőség javítása, tanácsadása, ami az ember egész életéhez tartozik. Ez vonzott engem a komplex gyógyításban, és ebben nagyon-nagyon hálás vagyok a családomnak. Nem csak a békés, nyugodt, szeretetteljes családi légkörnek, hanem pici gyermekkorom óta azok a lelki motivumok, amik erőt adnak az embernek minden nap, közösen az első péntekeknek az ereje és a varázsa. A dupla kilencedeknek a megtartása, különös tekintettel a szüzenya ünnepekre, a májusi litániákra, a első szentáldozásra készülve Paszkál atya mindig azt tanította nekünk, hogy ugye ez azért az idők során változott, hogy akárhányszor, ha kegyelmi állapotban vagyok, és úgy érzem, hogy vágyódok a Jóisten erejére, kegyelmére és az oltári szentségre, akkor járuljak oda nyugodtan, ha épp szentmise van a szentáldozáshoz, mert az oltári szentség magunkhoz vételének is óriási nagy ereje van. Tehát a hit, a szűzanya segítsége, az első péntekek, a rózsafűzér, a litániák, az oltári szentség, ez adja azt az erőt, amivel az ember töltekezik, és magát tudja adni. Hagy említsem meg életemnek egy nagyon nagy döntő momentumát, amire édesanyám készített fel. 20 évvel ezelőtt, 1996-ban voltam életemben először Rómában, a Vatikánban, a ferences atyák meghívására, Majnek Antal püspök úrnak a püspök szentelésén, vízkeresztkor. Kimondhatatlan lelki élmény volt, és a ünnepi ebéd után jön a vatikáni futár, és Antal atya püspök úrnak átad egy meghívót, hogy a Szent Atya vár minket audienciára délután 5-kor, találkozása Bronzkapunál. Hát az a mérhetetlen újjongás, ami a zarándok csoportban volt, az még most is, ugye belere meg az ember, ha rágondol, óriási nagy izgalommal készültünk, boldogasszony anyánkat énekeltük, amikor egyszerre hirtelen csöntámat, és megjelent a lépcsőn fölfele a ma már szenté avatott Szent II. János Pál pápa. Majnek Antal püspök úr a zarándok csoport tagjait mind bemutatta, hozzám érvén megkérdezte a nevemet, mondtam Edit, és lengyelül Majnek Antal püspök úr tormácsolta, hogy én vagyok a ferences atyáknak az orvosa, és miközben Szent II. János Pál pápa kezét fogtam, szorítottam, kétszer is elhangzott az ajkáról, hogy Edita, Edita Medica, Edita Medica. Azóta a drága kis idős ferences atyák körében szállóige lett, mert 30 éve szolgálom a ferences rendet orvosként, hogy itt jön a mi Edita Medicánk. És az a tekintet, az a készfogás, és ez az elnevezés, ez egy akkora nagy erőt adott, és bebizonyosodtam, hogy igen, jó hivatást választottam, és kérem a Jóistennek a kegyelmét, hogy ezt tudjam folytatni. Ezt aztán később megerősítették a Szentföldi Zarándoklatok. Ferenc-e szervezésben, a hitévében 2013-ban voltam először a Szentföldön. Ugye nem csak az imádságokkal töltődik fel az ember, hanem ezek a zarándok utak, ezek valami akkora nagy lelki feltöltődést és megerősítést adnak, amit az ember akkor tapasztal meg, amikor végig jár egy szentföldi zarándoklatot. Az, hogy az ember azokon a 2000 éves köveken jár, ahol Krisztus Urunk is járt, amikor hajnalban végigmegyünk, pirkadó rózsaszín égbolt, és megy a zarándokcsoport a Via Dolorosán, és akkor a harmadik stációhoz érve hajnali 5-kor megszólal a távolról egy kakas. Háromszor, amikor a Jordán folyónál, ahol keresztelő Szent János keresztelt, és a zarándokcsoport ismételten letette a kerességi fogadalmát, és akkor leszáll a zarándokcsoport mellé a Jordán folyó mellett a sziklára egy fehér sirály. Egymásra néztünk, és az jutott eszünkbe, hogy akkor szétnyílt az ég, és a Szentlélek fehér galamb képében szállt le. De pont a mi zarándok csoportunkra, és pont akkor, vagy Kafarnaumban a genezáreti tó partján, a szabadtéri szentmisén, az a hangulat, a csendes genezáreti tó, ahol elvonul egy bárka, elröppen egy madár, a 2000 éves olajfák, olyan lelkület hatott át minket, hogyha valamelyik olajfa mögül Jézus előlépett volna, azon se csodálkoztunk volna. Azóta még volt egy alkalmam elmenni Szentföldre 2014-ben, és tavaly pedig, és idén ebben a Ferenc-e szervezésben kétszer tettünk egy római zarándoklatot. A tavaly évnek az volt a csodája, hogy megérkezésünk utáni szombaton, a Vatikáni Múzeum után ellátogattunk ugye a Szent Péter Bazilikába, de a komoly látogatás az a rákövetkező szerdára, a pápai audienciára volt betervezve. Megérkezünk a Szent Péter Bazilikába, imádkozunk. Egyszerre valamolyan különleges izgalom és rejtély uralja a levegőt, és erre meghalljuk Ferenc pápa hangját, mint kiderült a bazilik előtt a pápa mobilról, és latinul felolvasta az irgalmasság évét nyitó bullát. Ez 2015. április 15-e szombat. Bevonultak a bíborosok, bíborosok után Ferenc pápa, együtt mondtuk el a vesperást, a vatikáni kórus gyönyörű angyali hangon énekelt, Ferenc pápa kivonult, megáldott minket, és azt mondtuk, hogy ez egy égi szervezés, hogy pont azon a szombaton véletlenül akkor megyünk a tervezetten felül a bazilikában. És akkor született meg a zarándok csoportban az a gondolat, hogy ha már a Jóisten úgy rendelte, hogy ott vagyunk, amikor kihirdeti a Szent Atya a irgalmasság szentévét, akkor már a szentévben is el kell mennünk. És így most április 22-től voltunk az irgalmasság szentévében, a második nagy római zarándoklaton. Ezek mind-mind olyan az ember egész lényét átadó és erőt adó töltekezések, amik az embernek áthatják az egész lényét, és valahogy ezt az ember át tudja adni, ki tudja sugározni a betegeire, hiszen a betegek nagy része nem csak a gyógyítást várja, hanem lelki feltöltődést, vigasztalást. Manapság az emberek nem nagyon tudnak vigasztalni. Én nekem olyan családi élményeim vannak, hogy ugye kisgyerek apró dolgok miatt is elkeseredik, elpityeredik. A nagymamám, édesanyám olyan gyönyörűen tudtak vigasztalni, olyan szép szavakkal. Nálunk nem engedték, hogy szomorúság vagy bánat csak egy percig is uralja a családot. A krónikus beteg, krónikus fájdalomszindrómával küszködő beteg. Nagyon sokat szorong, aggódik, és a reumatológiai mozgásszervi ellátásban minden beteg azzal jön be, hogy valamilyen fáj. És egyszer egy óriási nagy kétségbeesés uralja. Úgy lépek be minden nap a rendelőbe, hogy minden beteg, aki ma hozzám fordul, azon megpróbálok segíteni. Ha csak egy vigasztalással, ha csak egy jó tanáccsal, akkor úgy érzem, hogy ismételten érdemes volt ezt a hivatást választani, és amikor csak egy beteg is hálás tekintettel az emberre rámosolyog, akkor az minden nap megerősíti az embert, hogy igen, ezért érdemes volt érni, és érdemes volt emellett a hivatás mellett dönteni, és emellett még a zene betöltheti az embernek az életét. Hiszen az én mindennapi relaxációm az a zene, leülök a zongorámhoz, és akkor megszűnik körülöttem a világ.
Én nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat.
Én is hálásan köszönöm a meghívást.